Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Fennállva magasztaljuk urunkat, 66. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Énekeljük el az 511. dicséretünket, ugyan esti éneknek szoktuk mondani ezt az éneket, de a mai igényhez kapcsolódik. Maradj velem, mert mindjárt este van. 511. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérem, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából. A 24. részből olvasom az igét, a 13. verstől a 35-ig helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jézus tanítványai közül aznap ketten egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben, a hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhányan közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőlnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték azt, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mi nem a harmadik napon vagyunk most, Urunk, a te halálod után, hanem feltámadásod után, a harmadik vasárnapon. Köszönjük neked, hogy megélhettük mindezt. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy elkísértél ezen a rövid úton, és Köszönjük, hogy elkísértél bennünket eddig életünk egész útján. Urunk, hálás a mi szívünk Jézus keresztjéért, az ő kereszt haláláért és feltámadásáért. Köszönjük neked, hogy így rendezted a mi életünket. Elvégeztetett szabad valóban egy új kezdetnek lehetőségét, az új életnek lehetőségét adta a mindenkori nemzedékeknek. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt napok fáradtsággal végzett munkáját, annak minden áldását, megköszönjük gyümölcsét. Urunk Jézus Krisztus, ma újra megpróbálunk bele tekinteni a te csodálatos, szentséges titkodba, az úrvacsora sákramentumának lényegébe. Egy-egy színét, értékét, egy-egy jellegzetességét vesszük alkalomról alkalomra, hónapról hónapra. Kérünk add, hogy megbecsüljük a te igédet. Megbecsüljük azt, amikor halljuk, és megbecsülhessük azt, amikor láthatjuk. Olyan különös, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te igédben egység van, és egyesség van. A te kimondott igéd ugyanazt hirdeti, mint a látható ige. Kérünk, hogy mi is fontosnak tartsuk ennek egységét, harmóniáját, azonos üzenet voltát. Kérünk, hogy nevelj bennünket, hogy tudjunk úgy ünnepelni, ahogyan az kedves előtted, hogy méltónak bizonyulhassunk majd a következő úrvacsorai közösségre. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 185. énekünket énekeljük el. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Lukács evangéliumában a 24. részben, felolvasott ige szakaszunkban, a 30. verstől olvasom a 35-ig Istenünk írott igéjét. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves testvérek! Húsvéti időszakunkban az egyik legszebb és legeseménydúsabb történetet olvastuk fel az evangéliumból. Egy olyan történetet, amelyet Lukács jegyez fel egyedül az evangélisták közül, és egészen bizonyosak vagyunk afelől, hogy az, amit Lukács elmond a maga egyediségében, az mégis a maga történeti valóságában megtörtént eseményre épül. Nem csak azt kell látnunk, amikor egy történet, egy példázat egymást erősíti a Szentírás különböző lapjairól, hanem azt is, amikor valami egyedül áll. Szinte bele látjuk magunkat is, szinte leperegnek előttünk a sorok, mint egy képkocka. Látjuk, ahogyan két ember elindul szomorkodva, melléjük csatlakozik valaki, és látjuk, ahogyan asztalhoz telepednek. Milyen szép, amikor valaki úgy beszéli el egy történetet, hogy a végén ismeri fel benne saját magát, a maga szerepét, helyét és gondolkodását. Erről az igéről nagyon sokat hallottunk már ige hirdetést is, és az ige alapján pedig nagyon sok ember megfogalmazta saját krisztusi látását, bizonyságát, akár csak az 511. dicséretet énekelve, maradj velem, mert mindjárt este van. Vagy sokak ismerik, és sokan kedvelik azt az éneket, velem vándorol utamon Jézus. Mindkét történet azt mondja el, hogy az ember élete nem magányos, nem zarándok ének. Az élet ország útján, hogyha járunk, akkor bizony mellénk csatlakozhat valaki. És ennek nyilván van egy áthallásos értelme és magyarázata, oly sokszor ki is mondjuk, tudom, hogy velem van Jézus Krisztus, tudom, hogy elkísér engem. Eszembe jut egy fiatal asszonynak, egy kismamának a története, aki nagyon nehéz, emberi mérték szerint nehéz körülmények között szülte meg a második gyermekét. Inkább nem is a fájdalmon volt a hangsúly, hanem a kiszolgáltatottságon. Várták a gyermek érkezését, talán már említettem is, hogy megbeszélték, hogy ha valami baj van, akkor nyilvánvalóan a férje a feleségnek telefonál. Igen ám, de egy hosszabb útra ment el a férje Magyarországon, és reggel lenémítva hagyta a telefonját. Szerencsétlen asszony hiába hívta a férjét, hogy gyere, segíts, mennünk kell, 20-szor, 30-szor, 50-szer, egyedül ment a kórházba, egyedül volt ott, talán még az autót is ő vezette, nem akarom karikírozni, vagy frappírozni a történetet, hogy hatásos legyen. De ez az asszony nekem azt mondta a gyermekének a keresztelőjekor, hogy tudom, hogy nem voltam egyedül. Mindenki, ott a nővérek is egy picit ilyen hóbortos, bolondos embernek néztek, amikor azt mondta, tudom, hogy velem van Jézus. Aztán egy másik történet is eszünkbe juthat, főleg idős embereknek a története, akik a felolvasott igének az áthallása, maradj velem, mert mindjárt este van, az élet alkonyára gondolnak. A hány és hány özvegy asszony mondja nekem, legtöbbször az asszonytestvérek maradnak egyedül, vagy özvegy férfi ember, hogy tiszteletes úr, nem vagyok magányos. Milyen szép ezt látni, hogy az életünknek az alkonyán is kimondhatjuk ezt. Nem vagyok magányos ember. Néha látom, hogy ezt könnyek között mondja ki az illető, de látom azt is, amikor nagyon őszintén, nagyon-nagyon tisztán hallom ezeket a szavakat. Engedjétek meg, testvérek, hogy nagyon vonzó ez az út, hiszen igaz, hogy ezt elmondjuk a felolvasott ígéről, de most abba a sorozatba illesztve, amelyet az úrvacsora fontosságáról tartunk, hadd hívjam fel mindannyiunk figyelmét nem az útra, hanem a megérkezésre. Arra a pillanatra, amely pillanatban a tanítványok, azok közül is ketten felismerik Jézus Krisztust. Felismerik azt az Urat, aki velük volt, aki velük élt, és felismerik azt, aki feltámadott. És nem az út kérdéseiből, nem az igei válaszokból, hanem a kenyér megtöréséből. Amikor azt látjuk, hogy az ünnepeink elértéktelenednek, az úrvacsorai közösségünk is talán picit, minthogyha könnyülne, minthogyha kevésbé méltósággal, hittel, örömmel járulnánk oda. Most ez az ige azt hirdeti nekünk Lukács evangéliumából, hogy az úrvacsora bemutatja nekünk Jézus Krisztust úgy, mint feltámadottat. Mert nagyon sokszor beszélünk az úrvacsorai közösségünkről úgy, mint ami bűneink miatt bekövetkezendő áldozatnak a jelképéről. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az én testem, mely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én vérem, mely ti értetek kiontatik, bűneitek bocsánatára, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Jézus Krisztus kereszthalálát kiábrázolja az úrvacsora, egészen nyilvánvaló. De ugyanolyan nyilvánvaló az is, hogy a feltámadott Úrra emlékeztet bennünket. A feltámadott Úrra, aki él, és aki uralkodik. Miért tartja fontosnak Jézus Krisztus és az ő elhívott evangélistája Lukács, hogy szüntelenül emlékezzünk a feltámadás csodájára? Azért, kedves testvérek, mert látjuk, a hétköznapi életből látjuk azt, hogy milyen baj támad akkor, hogyha nem tudunk a feltámadottra emlékezni. Mert ha nincs feltámadás, ha Jézus nem támad fel, akkor ugyanolyanok leszünk, mint a két emmausi tanítvány. Kleofás és a másik, kinek a nevét nem ismerjük. Jeruzsálem és Emmaus között a távolság nem egy végeláthatatlan. Azt mondta az igénk, hogy 60 futamnyi, éppen hittanórán az egyik csapattal kiszámoltuk ezt, nem olyan bonyolult számítás, egy futamnyi mértékegység a 185 méter volt, tehát körülbelül 11-12 kilométeres távolság ez. Néhányaknak már, az új generációnak ez egy kicsit hosszabb távolság, a kicsit idősebbeknek pedig meg sem kottyan, akik járják itt a környező erdőket, tudják, hogy 12 kilométer távolság az tulajdonképpen egy kedves, kellemes séta, nem sokkal több. 12 kilométer. Milyen hosszúnak tűnik akkor, hogyha valaki lógatja az orrát? Milyen hosszú, ha valakinek nincsen célja? Milyen hosszú, hogyha egyik lépés a másiknál nehezebb? Milyen hosszú, hogyha ezen az úton csak a gondok, a bajok nyomasztanak bennünket? Milyen hosszú, hogyha csak arról beszélünk, hogy mennyi veszteséget értünk meg? Milyen hosszú, hogyha azt mondjuk 12 kilométeren keresztül gyalog, hogy az életnek én csak áldozata lehetek. Mert valljuk be őszintén, ebben a felolvasott történetben ez a két tanítvány azt fogalmazza meg, én áldozat vagyok. Nem Jézus, vagy nem csak Jézus volt az áldozat, hanem én is. Mert én azt reméltem, azt hittem, abban bíztam, azt gondoltam, hogy majd ő lesz az, aki megszabadítja Izraelt. Ő lesz az, aki kiűzi a rómaiakat. Nekem olyan elvárásaim voltak, olyan vágyaim, olyan álmaim voltak rólad, Jézus, és nem teljesítetted azt, becsaptál. Kedves testvérek, lehet, hogy azt mondjátok, ez nem biblikus. Az Ószövetségnek van egy ilyen profétája, egy ilyen nagy pessimista, optimista profétája, Jeremiásnak hívják, aki azt mondta egy keserű pillanatában, egy ilyen emmausi pillanatában, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ismerős, hogy áldozatok vagyunk. Ismerős az a helyzet, hogy minden, ami környezetünkben lefelé húz. Ismerős, hogy nem tudjuk egymást vigasztalni. Nem tudunk a reménységről beszélni. Ide vagy oda megyünk. Mindenki azt mondja, hogy egyre nehezebb, egyre rosszabb. Ismerős az, amikor saját álmaink, illúzióinknak vagyunk az áldozatai, és azon kesergünk, hogy ezek nem váltak valóra. Ismerős, hogy mennyi minden meghatározza a hétköznapjainkat? Mennyi negatívum? Döbbenten állunk, kedves testvérek, és csak csodálkozunk. Saját magunkon is. Saját magunkon is csodálkozunk, mert a való világ az mindig valahogyan kijózanít bennünket. Kijózanít. Mert amíg álomvilágban élünk, a képzeletünkben ott nincsenek ellentmondások, ott minden logikus, minden szép, minden sima. Nézzétek meg a kicsi gyermekeknek az életét, ahogyan közelednek a valósághoz. Abban nincs ellentmondás. Ők elfogadják az életet úgy, ahogyan van. És nézzétek meg a felnőttek világát, akik pedig menekülnek a valóságtól, az ellentmondásoktól, menekülnek a lelkükben kavargó gondoktól, bajoktól, és újra álomvilágba szeretnének menekülni. Egyesek az alkohol világát keresik, mások a munkavilágát keresik, megint mások keresik a drogoknak a világát. Egy újabb nemzedéknek van egy teljesen új profilja, így kell mondanunk. Ez pedig a virtuális profilja, az álomprofil. Ilyen szeretnék lenni. A saját képemet, rólam készített fényképet egy megfelelő program segítségével úgy alakítom, úgy csinosítom, vagy úgy csúnyítom, ahogyan én szeretném. A saját tulajdonságaimat úgy emelem, úgy növelem, vagy úgy csökkentem, ahogyan én szeretném. Egy olyan világot szeretnék képíteni magamnak, amelyben nincsen ellentmondás. És amikor jön a keserű valóság, jön az Emmausi út, hogy Jézus meghalt, akkor az ember nem talál belőle kiutat. Nincs igaz. Hirtelen ébred rá, hirtelen eszmél. Jézus tanítványai néhány nap leforgása alatt a megfejthetetlen titokba ütköznek bele. Halál és feltámadás. E kettő. A két legnagyobb kérdés az, ami megütközik a szemük, megütközik a tekintetük. És nem értik. Ugye már kezditek érteni, hogyha csak azt mondjuk, akár az úrvacsora sákramentumáról, akár a felolvasott történetből, hogy figyelmeztet Jézus Krisztus halálára, akkor igazat mondunk, de nem mondtunk el mindent. Mert a kenyér megtörése, az úrvacsora sákramentuma, az úrvacsora közössége megnyitja a mi szemünket, életünket. Megnyitja a mi tekintetünket, hogy élő úrunk van, hogy felismerhető ez az élő úr. Mert meg kell értenie, és nem könnyű út, valljunk be őszintén, nekünk sem könnyű út, hogy Jézus nem a külső körülményektől szabadít meg. Nem azt veszi el, amit terhesnek gondolunk, nehéznek, hordozhatatlannak, hanem a bűnt veszi el. Ha ő fel nem támad, énekeltük a húsvéti dicséretben, akkor nincs többé bűnbocsánat. Mit szemléltet Krisztus feltámadása? Tesszük fel a kérdést majd 2-3 hét múlva konfirmandusainknak, vagy tették fel nekünk a kérdést, amikor konfirmáltunk. Azt szemlélteti Krisztus feltámadása, hogy Isten elfogadta Jézus Krisztusnak a bűnért bemutatott áldozatát, és Szent Fiát megdicsőítette. Tehát nem csak az áldozat van, mert az lehetne értelmetlen is, hanem elfogadott áldozat van. Jézus legyőzte a bűnt, és nem a külső körülményektől váltotta meg Izraelt, nem a rómaiaktól, hanem az örök ítélettől, a haláltól. Kedves testvérek, az úrvacsora húsvéti jellege letöri a mi letörtségünket. Elveszi azt, amiben mi belefáradunk, belekeményedünk. Mert hogyha csak nagypéntekig jutunk el, addig, hogy meghalt Krisztus, akkor eljutunk a lényeg egyik feléig, de úgy tűnik, hogy az ember, ha csak nagypéntekig jut, akkor zsákutcába kerül, mert a halálból nincs tovább, mondja a közkeletű gondolkodás. Idáig el lehet jutni, idáig nem szükséges vaknak lenni, de Jézus tovább megy, sokkal tovább megy, velünk beszélget, és elmondja azt, hogy mit jelent húsvét. Mit jelent élni? Mit jelent örökké élni? Kedves testvérek, a halálig el lehet jutni a feltámadás hite nélkül is. Minden ember el fog jutni a halálig, de húsvétig csak az élő Krisztussal lehet eljutni. Ott már kell segítség, kell, hogy mellénk álljon valaki, kell, hogy belénk karoljon valaki. Akkor is, hogyha vakok vagyunk, akkor is, hogyha feltesszük a mi saját magunk ellentmondásait, valakinek vezetnie kell ebben az életben, hogy győztesekké lehessünk. És ebben az értelemben a felolvasott történet vezeti a két tanítványt egészen az úrvacsora sákramentumáig. Azért, kedves testvérek, mert az úrvacsora, ami református tanításunk szerint mindig jeladás. Jeladása meghalt Krisztusról, és jeladása feltámadt Krisztusról. Egy jel, hogy biztos legyél afelől, hogy Jézus Krisztus él. Őseink úgy mondták, hogy kétfajta igét különböztetünk meg. Az egyik ige az, amelyik hallható, és ezért nem látható, és van olyan ige, ami pedig látható. A hallható igének mondták a Szentírás olvasását, az ige hirdetését, a látható igének pedig mondták nyilvánvalóan Jézus Krisztust, a testet öltött igét, és később pedig a látható igének jel és jelzett dolog összefüggésében a sákramentumokat, a keresztséget és az úrvacsorát. És a kettő közé egyenlősség jelet tettek. Amikor olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvet, akkor érezzük, hogy nem csak azokban a tekintetekben van egy diszharmonikus gondolkodásunk, hogy az Úr pedig növelte a gyülekezetet napról napra, mi pedig azt mondjuk, hát hol van a növekedés, hanem abban az összefüggésben is, hogy naponként megtörték a kenyeret. Naponként hirdették az igét, és naponként megtörték a kenyeret. Nem csak ünnepi alkalmakkor. A hallható ige és a látható ige egyenlőségben volt. Mit hirdet nekünk? A feltámadott Krisztus oldaláról az úrvacsora? Először is a legfontosabb, a testvérek. Jézus él. Az úrvacsora sákramentumában megfogalmazhatjuk, Jézus él. Hogy akit halottnak hittek, az él. Hogy bár kimondták róla, hogy meghalt, levették a keresztül, ott nem az orvos mondta ki az időpontot, hanem a római katona, amikor a dárdával átszúrta az oldalát, ez volt annak a jele, amit ma kimondanak a kórház kórtermekben, hogy biztosan meghalt. Ott volt a jel. Egyébként tudjuk az evangéliumból, hogy nem ezt kellett volna tenni, csak azért, hogy a profécia beteljesedjék, lábszárat törtek, azért, hogy ebben a hatalmas fájdalomban az esetlegesen ájult ember még egy utolsót kiáltson, és akkor még hagyták szenvedni. Jézus meghalt. De az úrvacsora hirdeti azt, hogy Jézus Krisztus él. És mivel ő él, ezért megváltott emberek vagyunk. A megváltás mindannyiunk számára nyitott, nem pedig zárt. Hol vannak már a rómaiak? Hol vannak azok, akik megnyomorítottak népeket, nemzeteket? Hol vannak, hogy egy nagyot zugorjunk a törökök Magyarországon, akik 150 évig uralkodtak felettünk? Hol vannak a nagy birodalmak? Eltűntek. Jézus pedig él, mert nem a külsőtől váltott meg, hanem a bűneink fogságából és az örök kárhozattól. Mit szemléltet számunkra húsvét felől nézve az úrvacsora? Kedves testvérek, azt is, hogy nem vagyunk egyedül. Innen indultunk, de ki kell azért ezt mondanunk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy Jézus Krisztus elkísér ezen az úton. És az úrvacsorának van egy különleges húsvéti nézőpontja is, mert a nagypénteki nézőpontja így szól az úrvacsorának, hogy figyelj, nem fenyeget téged hátulról semmi veszély. Hadd mondjam így, nem érnek utol a te bűneid. Ezt hirdeti Jézus Krisztus kereszthalála. Az úrvacsora nagypénteki vonatkozása azt mondja, figyelem, védelem van hátulról. Nem érnek utol a te bűneid. De a húsvéti evangéliuma azt hirdeti az úrvacsorának, hogy nem szabad félned a jövőtől sem. Nem szabad félned az élettől sem. Nem szabad félned a holnaptól sem. Kedves testvérek, hadd mondjam el, a múlt heti ifjúsági csendes napunk után volt egy 10 perces, nagyon-nagyon rövid beszélgetésem az egyik előadó testvérünkkel, Mityók Csabával, aki feltett nekem egy kérdést, hogy 10 éves gyerekek között szolgált, és erről a gyerekek között nem szolgált, megkérdezte tőlem, hogy mit tudok a Z-generációról. Hát, semmit nem tudok a Z-generációról. Nem tudom, hogy testvérek tudtok-e, látom, hogy valaki tud a Z-generációról. Most egy picit, nagyon picit, így felületesen utána néztem, hogy a munkaerő szempontjából a különböző generációkat különböztetnek meg. Az első nagy generáció az a 60-as évektől a 80-as évekig terjed, ez az X generáció, utána a 80-as évektől a 95-ös évekig, 1995-ig mondják az Y generációt, és itt a munkához való viszonyokat fogalmazzák meg leginkább, főleg az X generáció, hogy nehezen alkalmazkodott a változásokhoz, az Y generáció, melyik generáció pedig már beépítette ezt az informatikai robbanást az életébe, és 1995-től jelent meg egy új generáció, általában a Z generációnak hívják, és az angol elnevezés az, hogy a kapcsolgató ugráló, ez, amit nagyon sokszor az asszonyok nem szeretnek, főleg a feleségem velem kapcsolatban sem, a TV gombot kapcsolgató ugráltató generáció, hogy ide is egy picit, oda is egy picit, ide is belenézni, stb. Nem is ez a lényeg, most nem erről szeretnék szólni, de elmondta, hogy ő klinikai szakpszichológus, az előadónk, és a legtöbb páciense most 10 éves gyermekek közül kerül ki, akik pánikbetegek, akik félnek az élettől. Félnek az élettől. Egész egyszerűen azért, mert egy álomvilágba élnek. Egy virtuális világba élnek. Az, amiről beszéltem egy picit. Abba a profil világba élnek, amit saját maguk teremtettek meg. És nem tudnak mit kezdeni a valós élettel. 13-14 éves gyerekekből áll most a praxisának a zöme, akik pánikbetegek. Az úrvacsora azt hirdeti, testvérek, nem szabad félnünk az élettől sem. A kereszt lezárja a múltunkat, nem érnek utol a mi bűneink, húsvét pedig azt hirdeti, hogy Jézussal, vele együtt, előttünk az élet. Ezért fontos, hogy amikor az úrvacsora közösségében részt veszünk, akkor mindig valami új kezdődhet. Mindig valami új. Lezárul, és nem szabad félnünk a folytatástól. Hány és hány ember mondja, hogy de ugyanúgy elbukom. Az úrvacsora húsvéti aspektusa, húsvéti oldala azt hirdeti, megteheted azt, hogy nem teszed ezt. Megteheted azt, hogy egészen új emberként élhetsz az életben. Megteheted. Kedves testvérek, előttünk áll az emmausi tanítványoknak a története. És előttünk áll az úrvacsora gyülekezetünk közösségének egyik legszebb ünnepe. Ma megnyitja mindannyiunk szemét arra, hogy feltámadt az Úr, valóban feltámadt. És elmondja azt, hogy az úrvacsorában, nem a jegyekben, hanem a Szentlélek segítségével, a Szentlélek bennünk munkálkodó szeretetének eredményeképpen valóban olyannak láthatjuk az Urat, amilyen, aki meghalt és él, uralkodik, mert győzött a halál felett. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy a mai napon átgondolhattuk a te terített asztal közösségednek húsvéti üzenetét is. Köszönjük ezt neked. Köszönjük neked, hogy te szent lelked által mégis jelen vagy az úrvacsora közösségében. Nem úgy, hogy a jegyeket vennéd magadhoz, hanem úgy, hogy titokzatos módon jelen vagy. Olyan bizonyosan, mint ahogyan nyújtják felénk a megtört kenyeret, és a kortybort, te elkísérsz bennünket, kíséred a mi lépteinket. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy éppen ezért a közösség számunkra mindig egészen új utat is nyit, és ettől nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, hanem veled bátran mehetünk. Hadd, hogy ezt a jó hírt elmondjuk másoknak is. Azoknak, akik lehet, hogy nem fiatalon, hanem idősebben rettegnek az élettől, veled nem csak elviselhető az élet, nem csak könnyítesz rajta, hanem megváltod, és egészen új célt mutatsz benne. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus gyülekezetünket, köszönjük neked szolgálóit, kicsinyeit, nagyjait, köszönjük az elvégzett munkát, köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy betegjeinket, gyászolóinkat és emlékező testvéreinket is a te kezedbe helyezhetjük. Kérünk, hogy óvd és erősítsd őket. Mutasd fel újra és újra, te vagy a feltámadás és az örök élet. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendes imáinkat. Jézus így tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Énekelnünk a kérdéseket. Énekeljük el, testvéreim, a 429. dicséretünk második és harmadik versszakát. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 15 órától presbiteri konferencia lesz Szentendrén a Református Egyházközségben. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk, adunk 2x1%-ának felajánlására. Szeretettel ajánlom gyülekezeti újságunk legfrissebb számát, elkészült, amennyiben tudjuk, akkor vásároljuk meg. Most 300 forintba kerül ebben az esztendőben az újságunk, ha pedig ajándékba visszük, másnak tegyük meg ezt bátran, hiszen missziói célt szolgál. Hirdetem bibliai rajzpályázatunkat, melynek címe Kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól pünkösdig, május 12-ig tudjuk mindezt benyújtani. A jövő héten szerdán 19 órákor kezdődik társas utazás Mózestől a jelenésig címmel egy bibliaolvasó kör. A résztvevők szeretnék egy év alatt elolvasni a teljes szentírást, ehhez várnak közös olvasókat, mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves testvérek, ahogyan az igehirdetésben csak kiszólásként is említettem, készülünk a konfirmáció ünnepére. Szeretettel keressük azokat a testvéreinket, akik 1963-ban, azaz 50 évvel ezelőtt konfirmáltak. Nem feltétlenül Csobánkán vagy Pomázon, hanem bárhol az országon. Kérem, hogy keressenek meg a testvérek, akik 1963-ban konfirmáltak. Hirdetem, hogy április 27-én 15 órakor kerül sor Kenyeresi Károly, gyöngyösi lelkipásztor beiktatására. Szeretettel hívnak és várnak bennünket erre az alkalomra. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn babamama kör lesz, 17 órától imaóra Pomázon, 18 órakor énekkari próba. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaórát tartunk Pomázon. Csütörtökön imaórát tartunk Csobánkán, egyetlen egy olyan kérdés merülhet fel, hogy tegnap délután kaptam egy jelzést, amit nem erősítettek meg, hogy jövő héten csütörtökön 6 órakor lesz esetleg gyülekezetünkben a vizitáció. Tehát az egyház megyénk küldöttei érkeznek egy ellenőrzéssel. Nem kaptam konkrét visszajelzést, jelzem presbiter testvéreim felé és Évanéni felé is, hogyha ez konkretizálódik. Így pedig majd átgondoljuk, átbeszéljük az ima alkalmunkat is. Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, Pomázon is istentiszteletünk lesz. Alkalmunkon Pomázon megkereszteljük Németh Gergőt és Schmidt Bendegúzt és Schmidt Benyámint ikreinket. Szeretettel szolgáljuk ki a sákramentumot. Énekarunk kedves kérése. Május 24-e és 26-a között Maros Szent Györgyre utazik kórusunk. Szeretettel látja gyülekezeti tagjainkat is ezen az úton, aki szívesen elkísérne bennünket, kérem, hogy keresse Bíró Istvánné testvéremet. A költségek előre láthatólag a létszámtól függően 15-20 ezer forintba fog majd kerülni. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záróénekünket keressük meg, a 437. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el.
Thank you.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.